Perspectives. 1 Europe. Many stories.
Nekünk a fiatalok mellett ugye elég tág a látogatóinknak a köre, és nagyon sok közöttük a pályamódosító, pálya elhagyó, teljesen más karriert választó látogató is, úgyhogy alapvetően az előadásainkkal próbálunk erre is példát mutatni, hogy akár nőként, akár anyaként, akár teljesen fiatalon más pályát választóként milyen karrier utak vannak, vagy hogy lehet ezt feldolgozni.
Az egyik csoport, akik itt tényleg nagyon tudatosan azt mondja, hogy oké, csináltam eddig valamit, mondjuk van benne durván 20 év tapasztalatom, vagy közel 20 év, és akkor én most valami egészen mást szeretnék, hogy ez most mennyire az önmegvalósítás felé visz, vagy nem az egyéni, de hogy lehet tényleg egészen mást szeretne csinálni, akár tanulni, vagy csak pozícióban, iparágban váltani, de ők ebbe tudatosan beleállnak, és ez egy teljesen más hozzáállás, akár egy interjúm, vagy egy állásbörzén, mint akik nem.
Nagy szeretettel köszöntöm az Első Pesti Egyetemi Rádió hallgatóit, én Jamriskó Tamás vagyok. Korábban már a Mi leszel, ha nagy leszel című sorozatunkban beszélgettünk fiatalokról, akik nemrégiben kezdték el felső vagy szakképzési tanulmányaikat HR szakértővel, tanácsadó szakpszichológussal, és hát egy olyan sráccal is, aki 30 környékén váltott szakmát. Ennek kapcsán pedig meghívtuk a mai epizódunkba, adásunkba két szakértőt, Szabó Annát, a HVG állásbőrze operatív vezetőjét. Szia, Anna!
Felpusztok, szia!
Illetve Sélei Anna Máriát, a HVG kiadó HR vezetőjét. Szia, Anna Mari!
Sziasztok!
Korábban szintén már itt az Eper Rádióban beszélgettünk úgynevezett piaci szereplőkkel, mert mégiscsak fontosnak tartjuk azt, hogy mind egyetemként, mind pedig egyetemi rádióként legyen kapcsolatunk ahhoz a világhoz, amire részben vagy egészben az egyetem is felkészít. A pályaválasztás kapcsán ti hogy látjátok, hogyan lehet, hogyan érdemes támogatni a fiatalokat abban, hogy olyan munkahelyre kerüljenek, vagy egy olyan gyakornoki programban vegyenek részt, ahol tanulni tudnak, ahol kölcsönös előnyök vannak mind nekik, mind pedig az őt alkalmazó és őket képző cégeknek, tehát hogyan érdemes ennek nekiállni, ránézni, hogyan figyeljünk rá. Anna-Mari.
Minden gyakornok program más, iskolai oldalról is egyébként egyre több segítséget kapnak ebben a hallgatók és a fiatalok, azt hallom, de hogy még talán még célzottabban lehet azzal, hogyha külső szakértőket meghívnak, gyakrabban meghívnak, illetve akár cég látogatásra is, bár azt azért hozzáteszem, hogy a HVG gyakornok programjában nálunk például nem elvárás az, hogy valakinek szakirányú tanulmánya legyen, tehát ilyen szempontból ez cégfüggő is, hogy mennyire nyitottak erre, illetve egy jó mentor kijelölésével. Szintén azt gondolom, hogy nagyon sokat lehet segíteni.
Anna, pályaválasztáshoz hozzátartozik egyfajta felkészítés, sokfajta lehetőség, hogy egyáltalán tudjuk, hogy mi közül választhatunk. Hogyan válasszunk, vagy hogyan tekintsünk erre mind diákként, és mind egyébként szülőként erre a területre?
Ez egy nagyon nehéz kérdés, és nagyon izgalmas volt az előző adásotok ezzel kapcsolódóan, ami ezzel a témával foglalkozott. Sok gondolatot indított el bennem, hogy kinek a felelőssége egyrészt. Én azt gondolom, hogy nekünk szülőknek nagyon nagy felelősségünk van ebben. A nagyobbik gyerkőcünkkel vagyunk most, igaz, nem egyetemi, hanem középiskolai pályaválasztás előtt, és azt gondolom, hogy nekünk szülőként egy dolgunk van az, hogy biztosítsuk a feltételeket, az, hogy választhasson, tehát a választás lehetőségét biztosítsuk neki, másrészt pedig, hogy figyeljünk a gyermekeinkre, hogy miben tehetségesek, ők mit szeretnének, tehát hogy semmiképp sem lehetőség az, hogy rákényszerítsük a saját akaratunkat.
Itt előző epizódokban már beszéltünk a szülői nyomásról. Ezt ti hogy tapasztaljátok, hogy látjátok, nyilván te testközelből, Anna Marita pedig HR oldalról, hogy milyen elvárásokkal, vagy milyen ilyen, hogy is mondjam, nehézségekkel jönnek, vagy találkozhatnak a fiatalok, és hogyan lehet erre a nyomásra tekinteni, mit lehet vele kezdeni?
Én még mindig érzékelem ezt, hogy ez régen is így volt, sok esetben lehet azt látni, hogyha valakinek mondjuk orvos szülei vannak, akkor elvárják, hogy ő is orvos legyen, de ez csak egy példa. Ezt most más területen is látom, amikor nagyon erős szülői nyomás van, és sok esetben ez nem is feltétlenül a pályaválasztás elején jön ki, tehát előfordulhat, hogy valaki később vált azért karriert, mert addigra tudja ezeket a rossz beidegződéseket és a családi nyomást ledolgozni. Tehát interjúkon én ezt gyakran tapasztalom, hogyha ott jobban belemegyünk, akkor előjön, hogy ő az eredeti szakmáját miért is választotta, amit nem biztos, hogy megbán, de egyáltalán biztos, hogy az volt az ő vágya. És van most is konkrétan olyan, akinél ezt láttam, hogy az édesapja nyomására választott egy szakmát, dolgozik is benne, de közben ugye a média területén szeretne elhelyezkedni.
Szülők kapcsán, állásbőrze, munkakeresés, ilyesmi, ahhoz mi még a gondolatod?
Szülőként azért érdemes talán kilátogatni a bőrzére, mert rengeteg olyan munkakör alakult, az elmúlt mondjuk 5 évben akár, amit nem biztos, hogy tudják, hogy milyen tartalom is, amikor beszélgetnek velük, lehet, hogy előkerülnek olyan szakterületek, vagy konkrétan olyan feladatkörök, amit ők nem ismernek. És ugye ez is adhat egy olyat, hogy abba az irányba nem fogja terelni, hiszen
nem tud róla.
Nem tud róla, vagy nem tudja, hogy ez miről szól. Viszont itt akár szülőként is oda mehet a bőrzén bármelyik céghez, és tájékozódhat, vagy rákérdezhet, hogy egyáltalán milyen munkakörök vannak mostanában.
Tudsz mondani egy-két olyan munkakört, ami így teljesen új, és mondjuk lehet, hogy még én sem hallottam róla?
Azt nem tudom, hogy te hallottál-e róla, de nagyon sok esetben például egy business analyst munkakörnél sem tudják, hogy mit jelent, pedig ez sem annyira új keletű már, vagy nagyobb cégeknél volt, de sok esetben egy pályakezdő tudja és érti, mert hallott róla az egyetemen, de lehet, hogy az ő szülei nem, vagy hát akár e-commerce területen, bár azzal ugye AVG így speciál nem foglalkozik, de maga a munkakör, mint e-commerce, az ugye az utóbbi 5-10 évnek a termése, vagy az online kereskedelem, így van, ez sem feltétlenül tudják, az online kereskedelmet ismerjük a Covid óta pláne, de hogy ez a munkakör mivel jár, vagy ennek az üzemeltetése mivel jár, az már nem biztos, és hát fejlesztői oldalon pedig rengeteg, tehát IT oldalon rengeteg ilyen munkakör van, azt most nem is sorolnám fel, mert akkor nagyon sok helyig itt ülnénk, de ott ugye tényleg olyan megnevezések, aminek az, hogy mi a tartalma, vagy mi van
front-end,
mögötte.
Frontend, backend, user experience,
pontosan,
interface,
van,
én sem értem.
Igen, agilis
őket.
Módszertanoknak a mindenféle szakkifejezései szintén, és persze, aki ezt tanulja, jellemzően beletanul ezekbe a szakkifejezésekbe, viszont hogyan beszélgessen akkor otthon a szüleivel, hogyha ők ezt nem értik. De a bőrzén lehet erről is tájékozódni.
Én nagyon szeretném azt érezni, hogy mi nem helyezzük nyomás alá a gyerekeinket, de hozzáteszem, hogy környezetben azért nagyon sokszor látom azt, hogy vagy elvárás az, hogy mivel én diplomás vagyok, ezért legyen diplomás a gyermekem is, vagy pont a fordítottja, hogy én nekem nincs diplomám, szakmám van, nagyon jól elboldogulok ebben a szakmában, egy olyan karriert tudtam befutni, ami számomra tökéletes életút, és azt gondolom, hogy a gyermekemnek ez lesz a tökéletes választás, ami azt gondolom, hogy nem feltétlen az ő igényeit veszi figyelembe, úgyhogy erre szerintem nagyon kell figyelniük a szülőknek, hogy ezt nem továbbítsák a gyermekek felé.
Amikor jelentkeztem egyetemre, és nem vettek fel, akkor apukám korholt, hogy hát miért nem vettek fel egyetemre. Amikor pedig később felvettek, akkor meg amiatt korholt, hogy hát miért nem tanulok valami rendes szakmát. És akkor adja magát a kérdést, szerintem nem csak nálunk volt ez, hanem nagyon sok más családban is történhetett ilyen, hogy szakma vagy egyetem. Nyilván ez nagyon egyéni lehet, és nagyon sokféle. De miben lehet segíteni a fiatalokat, vagy a szülőket, hogy egyáltalán képbe kerüljenek, információkat kapjanak arról, hogy a gyermekük, vagy a gyermek fiatal, ő szakma felé, vagy egyetemi diploma felé menjen, és nyilván ott meg már el tudja dönteni, hogy mi felé. Vannak erre jobb gyakorlatok, vagy ti hogy látjátok, mennyire lehet váltani akár a kettő között? Tehát visszatérve az eredeti kérdéshez, hogyan lehet szakma és egyetemi végzettség között valamiképpen dönteni, vagy kell?
Szerintem nagyon fontos, hogy megfelelő kommunikáció legyen a pedagógusok és a szülők között, tehát hogy azt gondolom, velük lehet egy olyan utat keresni, vagy találni a gyerekek számára, ami segít nekik, hogy kiválasszák a megfelelő pályát. Az, hogy szakma vagy diploma, ez is nagyon gyerekfüggő. Tehát van olyan gyerek, aki a nagyon fiatalon meg tudja mondani, hogy milyen szakmát szeretne választani. Aki ennyire nem határozott, neki szerintem inkább az egyetem vagy a felső oktatás javasoltabb, tehát aki inkább általánosabb iskolát választana, ő amúgy is valószínűleg gimnáziumba fog tovább tanulni az általános iskola után, onnan pedig talán az egyetemre nagyobb esély van. Váltani pedig szerintem a mai világban nem lehetetlen, szerintem csak akarni kell, olyan lehetőségek vannak akár a felvételi követelményekben, amik ezekhez mindent adnak.
Anori?
Én nem a vagy szót használnám, hanem hogy akármely. Tehát, hogy teljesen rendben van az is, hogyha szakma, meg az is, hogyha diploma, és ez lehet és aztán még mindig ott a lehetőség, hogy döntsön az adott személy, hogy akkor oké, merre, hogyan tovább. És sokszor ugye hát a diploma is azért ad egy szakirányt, vagy ha nem egy általános diplomáról beszélünk, tehát az is adhat egyfajta szakmát, de értem a kérdés lényegét. Nagyon-nagyon gyerekfüggő, ebben nem lehet általánosítani, meg nem is szabad szerintem.
Hogyha már maguk a fiatalok elindulnak a munkaerőpiacnak a világába, elkezdenek gyakornokként, vagy valamilyen juniorként dolgozni valahol, akkor milyen kihívások várhatnak rájuk? Mert azt látom, hogy azért mégiscsak egy sokkal másabb világ. Vannak azért erős szabályok nagyon sok helyen. Van egy, nem tudom, reggel 9-től délután 5-ig tartó munkaidő. Nem olyan, mint a középiskola, nem olyan, mint a gimnázium, nem olyan, mint az egyetem, nem olyan, mint egy szakképzés. Új dolgokat kell tanulni. Tehát, hogy így Ti hogy látjátok, mik a legnagyobb, legnehezebb kihívások, amiket egyrészt érdemes ismerni, és kell rájuk készülni fiatalként?
Egyébként erre tökéletes egy gyakornok program, hogy ott bele lehet ebbe látni, hogy hogyan is működik egy cég, bár azért az iskolánál is van egy kezdet, meg egy vége napi szinten, tehát van egy ritmus, ugyanígy egy munkahelynek is van egy ritmusa, az már más kérdés, hogy ez a fiatalnak megfelel, vagy nem felel, az ő mennyire komfortos, mennyire fér bele az életébe. Nekem konkrét példa interjún elhangzott, hogy valaki azt mondta, hogy ha ő 17:30 nem tud elmenni a balett órájára, akkor köszöni szépen, ő nem is menne tovább a felvételi folyamatba, mert ez neki annyira fontos. Olyan szempontból jó volt, hogy ezt előre tudtam, és akkor láttuk a lehetőségeket, hogy ez ebbe belefér, vagy pedig nem. Egyébként azt látom, hogy ebben a cégeknek a munkaerőpiacon az érettsége az nagyon sokat változott pozitív értelemben. Tehát sokszor felkészítik erre a fiatalokat, elmondják az interjún, elmondják az onboarding anyagban, ami ugye pont erről szól, hogy ők, mint cég, hogyan működnek. A vállalati kultúráról imagefilmek vannak, tehát ezeket érdemes megnézni mondjuk egy jelentkezés előtt, hogyha nem is kerül be a gyakornok programba, de szeretne oda később felvételt nyerni.
Mennyire, hát nem is azt mondom, hogy mennyire hitelesek, hanem hogy hogyan nézzük ezeket a látható anyagokat, social media jelenlétet, hogyha egy céghez szeretnénk dolgozni. Ehhez is van valahol szerintem egy kicsit szomorkás példám, amikor még gyorsétteremben dolgoztam, akkor a fal tele volt ezekkel a motivációs bullshitekkel, és iszonyatosan demoralizáló volt az, hogy egy lerohadt kis lyukban lehetett ott enni, úgyhogy közben ez meg ki van tapétázva, és mást is kommunikáltak magukról, és emiatt volt is egy nagy fluktuáció. Tehát, hogy arra milyen tanácsod lenne, hogy ezeket a látható anyagokat, most nyilván ezért egy műről, és hát van egy másabb dolog, de hát ott meg a fluktuáció kérdés, tehát a látható anyagokat hogyan érdemes nézni, vagy mit érdemes rajtuk nézni, minek érdemes utána nézni egy-egy cégnek, hogyha mondjuk van 6 darab IT cég a piacon, ki engem érdekel, és hogyan válasszak, hogyan priorizáljak köztük.
Egyébként erre szintén az, hogy ahol ezek a cégek megjelennek, legyen az egy előadás, egy gyakornok program, egy bőrze, bármelyik ezek közül, akkor ott érdemes akár az előadások után beszélgetni ott dolgozókkal, hogyha van mondjuk ehhez kapcsolatrendszer, vagy akár külön a HR osztállyal beszélgetni. Persze minden cég arra törekszik, hogy a legjobb munkaerőt megnyerje, és igen, az image filmek a pozitív oldalt mutatják be, de nekem is volt konkrétan olyan példám, amikor valaki úgy érdeklődött, hogy oké, akkor itt tényleg milyen a vállalati kultúra, mik a szokások. Simán elkérdeznek most már arra, hogy van-e munkaidő, és ha igen, akkor milyen. Ezeket egyébként HR oldalról is érdemes őszintén elmondani, mert ez villámgyorsan kiderül körülbelül az első hét után. Ezért mondtam azt, hogy ebben a cégek nagyon sokat fejlődtek, hogy igen, van egy image film, van egy kultúra, van egy üzenet, amit úgy érdemes nézni, hogy például arra kiváló, hogy lássa azt, hogy annál a cégnél milyen munkakörök vannak, milyen vállalati programok vannak, milyen juttatásokat ad az a vállalat a munkavállalóinak, vannak-e például vállalati képzések, ami szintén egy nagyon fontos, mennyire biztosít szakmai, nem szakmai tréningeket, ezek kiderülnek, mert ez azért nem minden cégnél természetes.
A prekoncepciói miatt arcátlannak tűnik arra rákérdezni mondjuk egy interjún, hogyha mondjuk én mennék hozzátok, játszunk el ezzel interjúzni, jelentkezni munkára, hogy mégiscsak mondjuk milyen juttatásaitok vannak, belefér az, hogyha flip-flop papucsban megyek be az irodába, mert mondjuk én nem vagyok frontban, már írni szeretnék nálatok. Tehát, hogy ilyen jellegű, nem is azt mondom, sarkalatos dolgok, de mennyire férhetnek bele, mennyire logikus, vagy etikus, vagy korrekt ilyeneket kérdezni, vagy hasonlókat elmondani, például a munkaidő, vagy a home office. És bizonyára vannak még ilyen kérdések, amelyekkel én még nem találkoztam.
Érdekes, hogy ez erről az oldalról vetődik fel, mert én azt látom, hogy ezt a pályázóknak most már azt mondom, hogy 80-90%-a már az első körben megkérdezi gond nélkül, és ebben talán így én is változtam, hogy igen, most már nem lepődök meg azon, ugye főleg a Covid után a home office az alapelvárás lett, és korábban inkább ez előny volt, hogyha biztosított ilyen egy cég. Ezek mind felmerülnek, ha a flip-flop apucs nem is, de egyébként nagyon sok mindenre rákérdeznek már a fiatalok. Ebben egyébként abszolút van egy generációs különbség, hogy mondjuk az idősebb korosztály nem feltétlenül kérdez meg ilyeneket. De amúgy meg jó, ha tudod. Tehát amikor jössz egy céghez, akkor fontos az, hogyha mondjuk ezek a számodra fontos dolgok nem hangoznak el, akkor azt persze a megfelelő stílusban, de megkérdezd. De szerintem nem ciki.
Szóval ez már egy teljesen.
Teljesen oké, okay, igen. Aha. Igen, hogyha ennek ott úgy helye van, ez ugyanúgy hozzátartozik egy vállalatnak a keretrendszeréhez, meg a működéséhez. Tehát inkább azt mondom, hogy nyugodtan meg lehet kérdezni.
Anna, te milyen trendeket látsz a fiatalok munkakeresésében, és ez mennyire hatott a HVG-állásban? bőrzének a szervezésére, abból a szempontból, hogy kiket hívtak el erre a rendezvényre, és ők mondjuk milyen programmal, milyen szakemberekkel készülnek?
Alapvetően azt látom, hogy nagyon tudatosak a mai fiatalok a karrierjüket tekintve. Határozottan látják maguk előtt az utat, amit szeretnének bejárni, ami szerintem iszonyatosan pozitív dolog. Tehát, hogy
régen ez nem így volt?
Szerintem nem.
Ennyire nem.
Szerintem nem volt ez ennyire határozott, tehát, hogy most emlékeim szerint elvégeztük az egyetemet, és örültünk neki, hogy meglett az első munkahelyünk. Nem láttunk ennyire előre, nem láttuk ennyire határozottan, hogy hol szeretnénk lenni szerintem mondjuk 5 év múlva. Úgyhogy szerintem ez nagyon tiszteletre méltó, ahogy a mai pályakezdők mondjuk, vagy friss diplomások hozzáállnak ehhez a kérdéskörhöz. Ezért mi is próbálunk olyan előadókat hívni, akik számukra motiválók lehetnének, akik olyan karrierutat jártak be, amik lehet, hogy nekik is példakép lehet. Ilyen például Turai Barna, vagy Nem akarok beleszólni, lányok, akik tényleg nagyon valós, modern életet élnek a karrierjükben is, úgyhogy próbáltunk olyan pályakezdőpontot kialakítani számukra az őszi rendezvényen, ahol tényleg személyre szabottan tudnak nekik tanácsot adni a kollégák. Kifejezetten pályakezdő friss diplomás problémákra készültek föl, úgyhogy remélem, hogy ezt meg fogják szeretni a hallgatóitok is, és minél többen kilátogatnak, és kipróbálják ezt a pontot, mert szerintem nagyon-nagyon hasznos információkat fognak tudni ott megszerezni.
Magyarország egyik legnagyobb állásbőrzét szervezitek most október 4 és 6-a között a Papp László Sportarénában, és ez egy hibrid rendezvény. A Covid-ból, a Covid környékéről ez már ismerős nekünk, most is miért jó, miért éri meg, miért érdemes hibrid rendezvényként megtartani. Mert mégiscsak azért azt gondolom, azt látom, hogy azért a személyes kapcsolatok az, hogy elmegyünk, ott vagyunk, érezzük a hangulatot, az fontos, és hát találkoztunk már bizonyára a hallgatóink, mindenki olyan online, fél online rendezvényekkel, ahol ez kevésbé működött. Ti mit raktok bele, hogyan oldjátok meg ezt, hogy ez egy jó érzésű, szerethető, információgazdag hibrid rendezvény legyen?
Igen, a 2020-as év az kihívásokkal teli év volt számunkra. Már a tavaszi rendezvényt sem tudtuk teljes valójában befejezni, és őszre elő kellett állnunk egy teljesen online rendezvénnyel, amit azt gondolom, hogy sikerült megugranunk, és nagyon nagy sikere lett, mint a látogatók, mind a kiállítók körében. Tényleg egy olyan hiánypótlás volt ez akkor a piacon, és annyira örült neki mindenki, hogy nem szűnt meg teljesen a bőrzézés, és ha más nem online tudunk találkozni a pályázókkal, mi a kiállítói, tehát, hogy volt egy nagyon jó kontakt ebben a dologban, és amikor végre tudtunk fizikai rendezvényt is szervezni, akkor arra a döntésre jutottunk, hogy nem engedjük el az online rendezvényt sem, mert tényleg annyi pluszt adott nekünk is, az ügyfeleinknek is, a látogatóknak is, hogy hibrid módon rendezzük meg gyakorlatilag az első fizikai rendezvénytől fogva az állásbőrzét. Amit pluszt ad, az, hogy sokkal nagyobb lefedettséget tudunk így biztosítani, teljes mértékben országosak tudunk lenni, nagyon sok vidéki álláskereső van, aki nem feltétlen tudna, vagy tud feljönni egy fizikai állásbőrzére, viszont online tud pályázni, szokták szeretni, és nagyon sok pozitív visszajelzést is kapunk erről. Hát a fizikai rendezvény pedig egy olyan fergeteges hangulatú, nem is lehet szerintem szavakban visszaadni, mennyire csodálatos érzés ott kint lenni ennyi emberrel. Az, hogy tényleg lehet beszélgetni személyesen, bárki oda mehet bárkihez, tehát, hogy akár hozzám, akár Anna Marihoz, a kiállítóinkhoz, az előadóinkhoz, tehát, hogy egy ilyen nagyon nyitott, nagyon szabad program, úgyhogy azt meg azért szokták szeretni.
Az előző eseményeken mennyien voltak fizikai formában és online? Arról szabad számokat tudni?
Igen, szabad, abszolút.
Csak hogy mekkora volumen?
Igen, igen. Közel 6000 látogatónk van a fizikai rendezvényen, körülbelül erre a számra számítunk most ősszel is. Az online rendezvényre pedig 80 és 100 ezer fő között szokott kilátogatni.
Azért úgyhogy... az úgy elég erős szám.
Igen, tényleg nagyon nagy érdeklődés se van az online-nak és a fizikainak is, tehát, hogy a Covid után ez a közel 6000-es szám egy nagyon erős bázis nekünk.
Ugye eddig többségében a fiatalokról és az ő nehézségeikről, lehetőségeikről beszéltünk, de ugye ez az állásbőrz, ez nem csak a fiataloknak szól. Aki már idősebb, vagy esetleg pályát váltana, hiszen ilyennek is vannak köztünk, nekik milyen plusz dolgokkal, milyen sajátos dolgokkal készültök? Mert azért mégiscsak azt gondolom, tehát hogy én most így 30 környékén elképzelem magamat, hogy akkor nettó pályát váltanék, azért lenne bennem egy kis félénkség, hogy mégiscsak hogyan, hiszen egy olyan új területre mennék be, ami azóta nem voltam. Tehát az idő idősebbeknek, és akkor most közéjük sorolom magamat is, mit tudtok ajánlani, miért jó nekik, hogy elmennek hozzátok?
Ez egy nagyon fontos kérdés. Igen, nekünk a fiatalok mellett ugye elég tág a látogatóinknak a köre, és nagyon sok közöttük a pályamódosító, pálya elhagyó, teljesen más karriert választó látogató is, úgyhogy alapvetően az előadásainkkal próbálunk erre is példát mutatni, hogy akár nőként, akár anyaként, akár teljesen fiatalon más pályát választóként milyen karrier utak vannak, vagy hogy lehet ezt feldolgozni. Nekünk nagyon fontos az is, hogy amellett, hogy itt ez egy kifejezetten karrier rendezvény, hogy ezt szellemileg is hogyan tudják feldolgozni. Tehát igyekszünk egy olyan lehetőséget biztosítani a látogatóknak, ahol akár coachok segítségével, pszichológusok segítségével, karriertanácsadók segítségével át tudják beszélni, hogy például egy karrierváltást lelkileg hogyan lehet feldolgozni. Azért ezek nem egyszerű döntések, amikor valaki akár 10-15-20 év után dönt úgy, hogy teljesen pályát módosít. Úgyhogy ez egy alapköve a rendezvényünknek, hogy akár legyen szó fiatalokról, vagy anyukákról, akikben felmerülnek olyan kérdések, hogy hogyan tudják összeegyeztetni a munkát a magánélettel, a karrierváltók, hogy ezt hogyan tudják megélni. Nagyon sok kérdés jön arról, hogy a 40 felettiek hogyan induljanak neki, mondjuk egy akár pályamódosításnak, akár csak egy álláskeresésnek. Ők még mindig bizonytalanabbak, pedig 40 fölött is abszolút nyitottak a kiállítóink, tehát hogy nincs ilyen hátránya szerintem a 40 pluszosoknak sem.
Tehát, hogyha elmegy mondjuk egy egész család, akkor mindenki meg tudja találni azt, ami érdekelheti.
Igen, hát a tavaszi rendezvény pont a kisebbik gyerekemnek a szülinapjára esett, és nagyon meg volt sértődve, hogy nem volt ott kint velem, tehát ugrálóvárat még nem intéztem a nagyon pici gyerekeknek, de alapvetően igen, tehát hogy lehet jönni kicsiknek, nagyoknak.
Na akkor van szülő meg gyerek megőrző is, hogyha úgy vesszük a kiállítók részéről?
Hát kinek mi intézünk bármit természetesen.
Hogyha már így behoztad a gondolkodásmódot, azt gondolom, hogy nem csak egy jól hangzó frázis ma az, hogy mindset, meg hogy tényleg milyen gondolkodásmóddal állunk hozzá, bár vannak erre is példák itt side note-ként megjegyzem, de Anna-Mari, te mit tapasztalsz, mit látsz itt? Többször utaltatok arra, hogy az, ahogy az emberek hozzáállnak a pályaválasztáshoz, munkakereséshez, fiatalok is, ahogy mondtátok, idősebbek is. Változott-e valamit a gondolkodásmód? Mit látsz most? Egyáltalán tényleg milyen mindsettel, milyen szemlélettel jutnak el hozzátok az emberek?
Itt két részre osztanám, vagy két csoportra, mert hogy van, aki, és itt említetted, hogy 30-es, hát bőven belemehetünk ebbe a 40 körüli korosztályba is. Az egyik csoport, akik itt tényleg nagyon tudatosan azt mondja, hogy oké, csináltam eddig valamit, mondjuk van benne durván 20 év tapasztalatom, vagy közel 20 év, és akkor én most valami egészen mást szeretnék, hogy ez most mennyire az önmegvalósítás felé visz, vagy nem az egyéni, de hogy lehet tényleg egészen mást szeretne csinálni, akár tanulni, vagy csak pozícióban, iparágban váltani, de ők ebbe tudatosan beleállnak, és ez egy teljesen más hozzáállás, akár egy interjúm vagy egy állásbörzén, mint akik nem, vagy azért, mert a kényszer valami miatt rá viszi, ugye sajnos ilyen élethelyzet is lehet, ott a bizonytalanság és az önbizalom hiánya az nagyon megjelenik. Ebben is egyébként szerintem segítség egy börze, hogy akár a megjelenéstől kezdve az önbizalomig, hogy merjen oda menni, merjen kérdezni, egyáltalán pályázni vagy jelentkezni egy céghez, de hogy nagyon más az előző évekhez képest, régen ez nem volt ennyire, kevesebb volt az, aki tudatosan vált vagy módosít pályát.
Nagyon gyengén utaltál csak rád a motiváció kérdésével, hogy állunk. Én például most magamon veszem észre, hogy elkezdtem újra nyelvet felfrissíteni, és egészen nagy motivációval, meg nyilván olyan applikációval is, ami egy kicsit ilyen játékosítva nyomja ezeket, azzal tök jó érzés reggelent, amikor utazom be a városba ezzel foglalkozni. Másfajta érzés, mint amikor mondjuk középiskolában azt a nyelvet rám akarták tolni. Tehát az idősebbek és a fiatalabbaknak a motivációjáról, motiváltságáról mit lát jelenleg?
A pályakezdőknél ott ugye konkrét példám az, amikor az interjún elhangzik, hogy csak 6 hónapra tervez valaki.
Tehát, hogy van olyan, aki konkrétan nem megy hozzátok, hogy szia, szeretnék a HVG-nél dolgozni, de 6 hónapig akarok itt maradni.
Vagy körülbelül, tehát nagyjából fél évre terveznek előre, és amikor ezt mondjuk nem csak egy embertől hallom, akkor elgondolkodtató, hogy ez valószínűleg megfogalmazódik az ő korosztályában. Ezt azért nem javaslom egyébként senkinek, mert hogy egy-két év az azért kell ahhoz, hogy akár a pályája elején valaki tényleg beletanuljon egy-egy területbe. Tehát a fél év az nagyon-nagyon rövid idő, és hát egészen más persze a motiváció 20 évesen, mint akár később, de abban a részében meg mégsem, hogy amikor mondjuk valaki azt mondja, hogy pályát módosítok, és vesz egy lendületet, akkor ott ez a fajta motiváció nagyon-nagyon meg tud ugrani. Ott inkább azt mondom, hogy azon múlik, de ez már teljesen egyéni, hogy ki mennyire kitartó ebben. Hogyha nem jönnek a sikerek, de ezt fiataloknál is látom, hogy ez a fajta türelmetlenség, hogy azonnali visszajelzés, és azonnal vegyenek fel, és kudarcként élem meg, ha nem, ez nagyon erősen megjelenik. Mást okoz, vagy más ennek majd a következménye idősebb korban, de ez ugyanúgy megvan egyébként a fiataloknál is. Tehát bármelyik életkorban vagyunk, akár egy gyakornok programnál, akár állásbörzénél, valamennyi türelem kell ahhoz, hogy bejusson ahhoz a céghez. És a képzések, vagy hogyha említetted a nyelvoktatást, vagy a nyelvtanulást, azt gondolom, hogy az viszont generációtól függetlenül azt látom, hogy igen magas százalékban motiváló tényező. Nem véletlenül mondtam, hogy az nagy érték egy cégnél, hogyha vannak képzések, mert ezzel például lehet motiválni a kollégákat, vagy akár megtartani, mert azért a megtartás az így HR-es körökben mindennapi téma, hogy ne menjen el, akit már betanítottunk, és jó munkaerő.
Egy kis employer branding.
Igen, employer branding, de mondom, nagyon-nagyon változó és egyénfüggő az, hogy ez a fajta kitartás kiben mennyire van meg. De hát van nekünk most olyan gyakornokunk a HVG-nél, aki egyébként egy nagyon jól fizető szakmából érkezett, és azt mondta, hogy ő ebből kiábrándult 20 pár éves, és mégis azt mondta, hogy újságíró szeretne lenni.
Azért az önmegvalósítás az is fontos.
Fontos, hogy ne. Hát az a legnagyobb drive. Belülről ugye az jön. Az más kérdés, hogy ezt majd mennyire tudom vagy akarom valójában megvalósítani. De ez egy bátor lépés, és bejött, ott van nálunk.
Anna, a bőrzén ilyen jellegű motivációs tanácsadást lehet-e kapni? Mert azt gondolom, hogy oda megyek, és én mondjuk egy introvertált srác vagyok, oda megyek, ott azért félénkebben kérdezek, hogyan használom a szavakat, tehát hogy az ott nekem például nem lenne egy nagyon komfortos pozíció, de hogyha meg érdekel, akkor meg félre rakom, és akkor arcátlanul belekérdezek, és nem félek attól, hogy butaságokat kérdezek. Tehát ezt a fajta motivációnak az elősegítését, az, hogy az ember merjen, a bőrze tudja, és hogyha igen, hogyan támogatni. Amellett persze, hogy ott vannak a kiállítók, és akkor oda lehet menni. Mi az a plusz, amit ti ebben adtok?
Igen, ez az egyik alap kihívásunk, vagy alap elvárásunk magunkkal szemben is, hogy feloldjuk a látogatóinkat. Tehát mi is ezt látjuk, hogy a pályakezdőknél, tehát friss diplomásoknál azt látjuk, hogy ők abszolút nincsenek erre felkészülve, tehát hogy nem is tudják, hogy hogyan induljanak oda, hogyan szólítsák meg, egyáltalán hogyan kezdjenek bele. Aki pedig mondjuk régebb óta keres állást nem kapott, van benne egy kisebb depresszió, komplexusok, amiket muszáj feloldani, és ahogy említettem az előbb is, emiatt hoztuk létre ezt a komplex álláskeresési csomagunkat, ami próbálja az egészet lefedni, tehát hogy a szívi tanácsadáson keresztül, a coachon, pszichológuson, tehát hogy végig mennek olyan lépés, hogy egyáltalán jó-e a CV-m, amit készítettem. Ugye ez egy alap feltétele annak, hogy tudjak pályázni állásra. Ha az nem jó, akkor azért ugye eleve az a feltételezésünk, hogy nem kerülök be, hogy nem kerülök tovább a rostán. Tehát, hogy nagyon sokan nem tudják, hogy a nulla ponttól hogyan induljanak el. Úgyhogy nekünk ez a legfontosabb, hogy az edukáció részét erősítsük a rendezvényen, és nagyon sok előadásunk is gyakorlatilag ezt a célt szolgálja, hogy önbizalmat adjon a látogatóknak, hogy adjunk nekik egy olyan gyakorlati tudást, vagy egy olyan gyakorlati, akár pszichológiai meditációs, tehát hogy hogyan tudom magamat megnyugtatni, hogyan tudok magamat úgy felvértezni, önbizalmat felvenni, hogy oda tudjak menni a kiállítókhoz, és bátran meg tudjam őket szólítani, le tudjam adni a pályázatomat, és 100%-os formámat tudjam ott nyújtani. Ez nagyon-nagyon fontos, és nem elhanyagolható dolog, és nem kell szégyelleni egyébként, hogyha valaki így érez, mert mindannyian így érzünk. Tehát az első lépés nagyon nehéz.
Igen, általában 0 és 1 között sokkal nagyobb a távolság, mint 1 és 2 között. Hogyha egyetlen mondatot, egyetlen értéket kellene mondanatok, egyetlen indokot arra, hogy miért a ti állásbőrzétekre menjen ki bárki. Hiszen van jó néhány emellett az országban, azt gondolom, hogy többségében egész évben. Akkor mi lenne az?
Egyrészt a nagyon nagy számú kiállítóval leszünk jelen, több mint 100 kiállító szokott megjelenni a bőrzénken. Évről évre kiállításról kiállításra próbáljuk a plusz szolgáltatásainkat bővíteni, ahogy az előbb is említettem neked. Próbálunk egy pici szórakozást is belecsempészni azért, hogy az egész nap ne arról szóljon, hogy pályázunk, tehát adunk lehetőséget egy picit azért a kikapcsolódásra is, ez is nagyon-nagyon fontos, és tényleg nekünk az a fő célunk az egész rendezvényel, hogy ezt a két csoportot, a munkavállalókat és a munkaadókat kapcsolatokat össze tudjuk kötni. Ez mind fejlesztésben, mind pedig a rendezvény megszervezésében nekünk nagyon-nagyon fontos, illetve nem elhanyagolható, hogy ugye mivel hibrid rendezvény vagyunk, ezért teljes országos lefedettséget adunk, igyekszünk a legtöbb fronton, a legtöbb szektorból hozni állásokat, és ezt fordítva is, tehát, hogy olyan álláskeresőket is meginvitálni a rendezvényre, akik meg tudják ott találni a számításukat.
Én ezt csak annyival egészíteném ki, hogy amit az Anna mondott, az nagyon jó, hogy beszélgetnek ugye a cégekkel, hiszen azért mennek oda, hogy minél több infót meg tudjanak, és milyen lehetőségek vannak, de hogy akár egymással is beszélgetni, tehát, hogy annak is van egy megtartó ereje ott a rendezvényen, ami egyébként inkább a személyes rendezvényre igaz, hogy egymástól is tapasztalatokat szerezni, hiszen amikor mondjuk mind a ketten, vagy mind a hárman állást keresünk, egyébként ott is lehet például tapasztalatokat cserélni, hogy oké, te melyik cégnél jártál, mit tudsz róluk, mit hallottál, milyen a gyakornok program, tehát hogy ez is egyfajta ilyen erő, ez a network része.
Ha már gyakornok program nálatok a HVG-nél, milyen a gyakornok program? Miért kell, nyilván valahol logikus, hogy van, de miért kell egy kiadónak gyakornoki program?
Ez a második évünk, amikor gyakornoki program van, és most 14 gyakornokunk van idén, 3 hónapos program, és ahogy említettem, annyiból speciálisabb, hogy nem feltétlenül csak szakirányú végzettsége vagy tanulmányokat folytató hallgatókat várunk. Az ugye kritérium volt, igen, hogy legyen aktív hallgatói jogviszonya, de nagyon különböző területekről érkeznek, és hogy miért kell, hát egyrészt azért az utánpótlás ugyanúgy cégként működünk, és természetesen az, hogyha vannak tehetséges fiatalok vagy kevésbé fiatalok, nincs életkori megkötöttség, de aki érez magában a szakma iránt érdeklődést, akkor úgy megtaláljuk azokat a tehetségeket, akikre építhetünk később, illetve azért a szerkesztőségek, tehát ugye újságíró, illetve videós és fotós gyakornokaink vannak jelen pillanatban, ez tavaly is így volt, és azért az egy nagyon nagy siker és lendület, hogy a tavalyi csapatból az 50%-a ő a mai napig ugye nálunk dolgozik. Persze megvan az a rugalmasság egyébként, hogyha valaki tanulmányokat folytat, akkor nem estünk abba a hibába, hogy teljes munkaidőt várunk el valakitől, ez most is így van. De hogy úgy ugyanúgy az utánpótlás miatt természetesen a jó cikkek, az új szemlélet, egy jó videós riport, az mindig jól jön.
Az 50% az egy szép szem. Anna, a bőrzén lesznek kifejezetten gyakornoki helyeket kínáló meghívottak?
Igen, nagyon sok kiállítónk, nagy multinacionális cég, akiknek az alapvető gyakorlatában benne van, hogy indítanak ilyen programokat, úgyhogy érdemes mindenképpen kilátogatni. Nagyon sok ezek közül a cégek közül kifejezetten nyelvtudást igénylő diákokat keresnek, úgyhogy szerintem meg fogják találni a számításukat.
Ti is találkoztatok már vele, én is találkoztam, szerintem minden oldalról, azzal, hogy a fiatalokat hogyan lehet motiválni. Mit láttok?
Ha őket kérdezed, akkor azt mondják, én ezt meg szoktam kérdezni.
És őszinte válaszokat kapsz?
Általában azt mondják, az olyan szakmai feladatok, ami érdekes, na de mindenkinek más az érdekes. És azt látom, hogy ez inkább azt akarja, hogy a változatosság, a komplexitás, tehát hogyha a feladat vagy szakmai oldalról közelítem, akkor jellemzően ez az, ami, tehát hogy akár ha beleláthat mondjuk egy szerkesztőségen belül, nem csak az online, hanem mondjuk egy print szerkesztőségbe, vagy látja, érti, hogy a marketing milyen kampányokat csinál, tehát ez a komplexebb látásmód, ez abszolút. A változatosság, amit persze nem mindig tud egy cég biztosítani, tehát ez meg a másik oldalról jó megérteni, de ez is abszolút egy motiváló erő. Beszéltünk a tréningekről, képzésekről, az egyértelműen, korosztálytól függetlenül, de fiataloknál is nagyon nagy vonzerő, és ezt elég sok cég csinálja, a HVG is egyébként. Tehát ez szintén egy nagyon nagy motiváló erő. Úgyhogy azt gondolom, hogy ezek azok, ami illetve például, ha már gyakornok program, akik tavaly gyakornokok voltak, most már kollégák, őket is bevontuk az idei gyakornok programba, tehát akár a kiválasztási folyamatba, tehát olyan jellegű feladat, ami egyébként nem kapcsolódik szorosan az ő munkaköréhez, de projekt jelleggel ebben részt vehet, és ez például iszonyú motiváló.
Meg tud azt gondolom hiteles is lenni az új gyakornokoknak, abszolút, hogy már ott van valaki, aki már ezt végigjárta, életkorban közel van hozzá, az szépen össze tud állni. Itt még interjún kívül beszélgetünk arról, hogy van innen a média tanszékről is gyakornokotok és munkatársatok. Miek a tapasztalataitok ilyen jellegű intézmények, mint egy egyetem, mint az ELTE, akár másokkal való együttműködésben. Milyenek a hallgatók, gyakornokok, illetve hogyha valaki mondjuk egy kommunikációs médián tanul, vagy valamilyen másabb területen, de szeretné egy szerkesztőségnek a munkájában, akár főállású munkatársként, akár alkalmiként, vagy gyakornokként részt venni, akkor mire figyeljen, hogyan juthat el, hogyan érdemes eljutni például hozzátok szerkesztőséghez?
egyrészt nálunk teljesítheti a kötelező gyakorlatát is, de ha ezen túl, tehát olyan is van, aki már ezt valamelyik cégnél elvégezte, és egyébként érdekli a HVG tevékenység, a szerkesztőség, akkor simán ír egy e-mailt, bejelentkezik. Van erre ugye egy központi e-mail címünk, és akkor felvesszük vele a kapcsolatot. Hogy mire figyeljen, igazából ennek az egész gyakornoki létnek a legnagyobb nehézsége az egyetemekkel, az az adminisztráció. Ha ezen túl vagyunk, akkor onnantól kezdve azt gondolom, hogy tényleg rajtunk múlik. Nekem egyébként nagyon jók a tapasztalataim, és ezt nem azért mondom, mert itt ülünk más egyetemekkel is, tehát aki úgy érkezik, hogy őt kifejezetten érdekli ez a terület, és nem csak kipipálni szeretné a kötelező gyakorlatot, ott azt gondolom, hogy hihetetlen lelkesek, és az ő lelkesedésük sokszor jót tesz a már idősebb kollégáknak is, tehát ez nagyon érződik, és ilyen teljesen tök jó, nagyon-nagyon jó hatással van, így van, és hogy ott is ott van egy ilyen motiváció, hogy oké, meg akarom tanulni ezt a szakmát, rá akarok látni, ki akarok menni egy riportra, meg akarom nézni, hogy csinálják, szóval ez iszonyú jó és egy erő. Ami még fontos, hogy azért ez időt vesz igénybe, tehát hogyha valaki azt mondja, hogy mellette van más munkája, vagy még tanul, azért az bele kell kalkulálni, hogy mondjuk heti szinten 10-12 órát egy gyakornok is eltölt nálunk. Mi egyébként azt mondjuk, hogy bármennyit eltölthet, tehát vannak fix előadások, programok, de bármikor jöhetnek a szerkesztőségbe, illetve a mentorokkal vannak fix találkozók, de hát látom, hogy ezen kívül is több órát eltöltenek, tehát erre érdemes még figyelni, hogy az időbeosztásba viszont ez be kell illeszteni, hogy igen, ez azért egy heti rendszeres elfoglaltságot fog jelenteni.
Egy személyes kérdést engedjetek meg, kérlek. Milyen érzés ezzel a területtel, amivel ti foglalkoztok dolgozni? Mind a három oldalon, mind pedig egy ekkora rendezvénynek a szervezésével, Anna.
Milyen érzés? Hát én iszonyatosan büszke vagyok arra, hogy itt dolgozhatok. Tényleg nagyon-nagyon jó érzés azzal foglalkozni, hogy embereket hozunk össze igazából, segítünk nekik megtalálni akár a pályájukat, akár az új állásukat. Nagyon sok pozitív visszajelzést kapunk utólag a rendezvények után, hogy köszönik és hogy megtalálták. Igyekszünk a kiállítóinktól is bekérni esetleg segítséget, vagy egy kis véleményt, hogy akik felvettek, hogy írjanak rólunk egy pár sort, és ezeket mindig ilyen lélekmelengető olvasni, úgyhogy nekem a büszke talán az az érzés, amit úgy el tudnék elsőre mondani.
Anna-Mari?
Nekem is nagyon pozitív, és ahogy az Anna beszélt, az jutott eszembe, hogy amikor valaki pályakezdőként akár gyakornok programban, akár első munkahelyre lép, ott mindig azt szoktam mondani, hogy az azért dupla felelősség, mert hogy ezt fogja továbbvinni, ez lesz a minta. És hogy bennem mindig ez van, hogyha valakinek adhatsz egy ilyen mintát, mint munkahely, akkor az legyen jó, és hogy legyen olyan, amit tényleg tud továbbvinni. Szóval inkább bennem ez.
Köszönöm szépen a beszélgetést. Itt volt velünk a Mi leszel, ha nagy leszel, ebben a úgynevezett picit piaci állásbőrzés beszélgetésében Sílei Anna Mária, a HVG kiadó HR vezetője.
Sziasztok!
Illetve Szabó Anna, a HVG állásbőrze operatív vezetője.
Nagyon köszönjük a beszélgetést, sziasztok!
Köszönöm a figyelmeteket, hamarosan halljuk egymást. Sziasztok! Perspectives. One Europe. Many stories.